Ez a Könyvben utazom tehát, a mikrofonnál még mindig Olá Andrea, és térjünk vissza itt a műsorban Agatha Christiehez. Ha krimi rajongókkal, vagy csak általában olvasni nagyon szerető emberekkel beszélgetek, akkor sokszor elhangzik az, hogy lényegében a belépőt számukra Agatha Christie regényei jelentették. Ha ezt a könyvet Lucy Worsley, Agatha Christie egy sejtelmes nő című könyvét kézbe veszi bárki, aki szereti a krimiket, rengeteg izgalmas felfedezésre juthat majd, és biztos vagyok benne, hogy újraolvassa néhány kedvencét is. Folytatjuk a beszélgetést Sipos Katalin fordítóval.
Olyan furcsa, az ember azt gondolná, hogy ezért ez egy sikertörténet, hogy elképesztően új volt, ahogyan ő írta a regényeit, ahogyan már nemzetközi sikereket is elért elég korán. Hogy az ember azt gondolná, hogy milyen jól megélt ebből, hogy ez anyagi siker is, és akkor ott olvasni erről a kiadók, meg adóhatóság, meg küzdelmek. Rengeteg nehézség volt.
Hogy nem. A kezdetek egyébként nem volt olyan zökkenőmentes semmiképp, mert az első regényét például 6 kiadóhoz küldte el, és mindent visszaküldte.
Igen, lepattant, igen. Így akkor, szokott lenni akkor, a nagyoknál.
Akkor úgy gondolt, hogy hát akkor ezt hagyjuk a csodába, és nem félre rakta, tehát hogy nem. De akkor valaki szólt valaki másnak, hogy hát van itt ez a... olvassuk el, és mégiscsak jelentkezett nála egy kiadó, hogy hát talán ki lehetne adni azt a könyvet mégis. És akkor ő ennek annyira megörült, hogy belement egy olyan szerződésbe, amire neki nagyon előnytelen volt. De hát fiatal volt, tapasztalatlan, bármit aláírt volna, amit az orra alá raknak, hogyha megjelenhet a regénye. Úgyhogy már ez az eleje olyan volt, hogy jó, hát persze ez egy nagy siker, de aztán nagyon sokat kellett dolgozni, hogy a szerződést teljesítse. Aztán, hogy Amerikában megjelentek hamar a könyvei, hát...
Csak nem könyvformában mondjuk.
Sorozat közlésben hozták az újságok ezeket a regényeket, minden héten megjelent egy folytatás. És hát különösen az amerikai lapok nagyon jó pénzeket fizettek neki ezért. És igen, egy csomó pénze lett ebből viszonylag korán, már ebben az első házasságban, ami ennek az Archibald Christie-nek lehet, hogy nem is tetszett annyira, hogy az ő felesége milyen rohadt sokat keres. Meg hogy autót vesz magának. Mert vett magának egy Morris Cowley autót, és az a furikázott. És amikor a férje azt mondta, hogy hát ugyan már hadd vezessem én, és a felesége azt mondta, hogy ez az én autóm. Úgyhogy azért voltak ilyenek is. És azért itt van ez a 26-os év, amikor ő eltűnt erre. Most megint vissza kell térjünk, mert... Ez nem csak az ő életében volt egy nagy törés, hanem ugyanakkor furcsa módon ez lőtte őt föl a siker csúcsára végső soron. Mert olyan mennyiségben cikkeztek róla a brit, angol és mindenfelé a világ lapjai, főleg az angol nyelvűek, hogy őt világszerte megismerték a nevét. Meg hogy ő ír, és elkezdtek kíváncsiskodni az emberek, hogy ki ez a nő, aki így, hát oránál fogva vezette a brit rendőrséget, és még ír is, hogy miket ír. Tehát, hogy a könyvei eladásából lehet nagyon jól követni, hogy mielőtt ő eltűnt volna, hát azelőtt ilyen közepesen jó eredményeket értek el a kiadott művei, utána ezek az eladott példányszámok megduplázódtak, megtriplázódtak, és ez ennek aztán nem lett vége, egyszer sem, hanem egyre többet és többet adtak el mindenből. Amerikában is, Nagy-Britanniában is, és aztán világszerte, mert minden nyelvre lefordították. Az adóhatóság meg, amit említett, hát...
Amikor az élete végéig küzdött ezzel.
Így van, de amikor elkezdett írni, számára az írás az nem volt jövedelemszerző tevékenység. Ő kedvtelésből írt regényeket eleinte, és hogy kapott érte valami kis pénzt, mert eleinte nagyon kicsit kapott azzal a rossz szerződéssel, az fő se tűnt neki, így mondanám. Tehát egyszerűen nem gondolt abba bele, hogy ez adóköteles volna. Mert hogy az ő köreikben az, hogy pénzt keresünk meg adózunk, hát ez a férfiak dolga volt, azok tudtak is erről, de a nőkkel nem beszélgettek ilyesmiről. Úgyhogy Amerikában nem fizetett adót. De ott nem is kérték tőled, nem is szóltak neki, vagy nem is küldtek egy űrlapot, hogy törzsd már ki, hogy mit kerestél, mert nem. És ez így volt tán 20 évig, tehát évtizedekig. És egyszer csak a második világháború kellős közepén, amikor világégés minden, akkor találták őt meg, hogy hát kedves Agatha Christie, a kezdetektől fogva kérjük, hogy küldje be a az összes számláját és mindenféle kimutatását, hogy mit adott ki Amerikában, mennyi pénzt keresett vele, mert hogy ezek után nem fizetett adót. És olyan sok adót kellett aztán neki Amerikában befizetnie, hogy banki kölcsönt kellett fölvegyen a világháború kellős közepén, amikor senkinek se adtak nagyon banki kölcsönt. Tehát, hogy fülig eladósodott azért, hogy kifizethesse az amerikai adót. Ugyanakkor a brit adóhatóság is a nyakába ugrott, és azt mondták, hogy adózzon csak szépen most itthon is, de azok után, a pénzek után is, amit Amerikában keresett. Tehát duplán követelték tőle. Hát csoda, hogy meg nem bolondult, ő azt választotta azt a megoldást, hogy még többet írt. Tehát éjjel-nappal írt, és ezek a 40-es évek nagyon termékenyek voltak.
Mi a különbség a két férfi között, akit választott? Ugye egy nagy szenvedélyes, hirtelen szerelem volt ez az Archibaldhoz, ami fűzte, és akkor jött egy másik férfi, és nagy nehezen, ugye nem volt könnyű a válás, az is egy méltatlan helyzet volt, de hagyjunk valamit az olvasóknak. Tényleg megrendítő az egész hercehurca, vagy az egész, amit ő vállalt ezzel a válással, de hogy aztán jött egy másik férfi, és volt mersze megint férhez menni, de ez nem volt könnyű.
Hát nagyon nehéz volt neki, több dolog is ellene szólt, gyakorlatilag minden. Egy, a férfi, akivel összeismerkedett, tizen sok évvel volt nála fiatalabb. Agatha Christie volt 39, és 25 volt talán a
Max
Mallowan. Akkor Agatha Christie-nek akkor már, ugye, rendes jövedelme volt, neve volt, egy önálló nő volt, aki megélt abból, amit keresett. Nem volt szüksége igazából arra, hogy egy férfi eltartsa, amúgy viktoriánus módon. Max Mallowan viszont régész volt, és abból is régész asszisztens, tehát éppen csak a pályája kezdetén, de nagyon imádta ezt az egészet, és azok voltak a tervei, hogy ő mindenféle helyszíneken majd fog ásatásokat vezetni, és így meg úgy meg amúgy. Ezt meg is tette aztán, és Agatha Christie finanszírozta ezt neki. Ráadásul úgy, hogy Max Mallowan tudta is, meg nem is. Tehát nem dörgölte az orra alá, nem csapta le az orra alá a pénzt, hanem kerülő utakon. Tehát mindenféle múzeumoknak juttatott adományokat, amit aztán elintézett, hogy ide kerüljön vissza. Szóval hát egy csavaros eszűnő volt, na itt is látszik. De hogy nagyon szerette ezt a Max-et, aki valahogy jobban tudott vele bánni, mint az első férje.
Jobban értett hozzá.
Nagyon, nagyon valahogy ők sokkal jobban egymáshoz valók voltak, úgy tűnik. Hát 40 éven keresztül végül is boldogságban éltek együtt. Történt, ami történt. Agatha Christie nem nagyon foglalkozott azzal, hogy Max, amikor nincs otthon, akkor mit csinál, mert sokszor eljárt külföldre ásatni, meg dolgozni mindenfelé. 3 év volt a második világháború alatt, amikor ők külön éltek. De nem úgy éltek külön, hogy külön váltak egymástól, hanem Max elment dolgozni keletre. Agatha meg nem mehetett utána, mert női haditudósítókat nem foglalkoztatott a brit birodalom. Hát erről nem ő tehetett. Pedig szeretett volna nagyon menni Egyiptomba, de nem adtak neki engedélyt erre. És akkor aztán, amikor Max hazajött a háborúból, akkor Agatha Christie úgy írja le, hogy hát valaki becsöngetett, kinyitottam az ajtót, és valaki jött, aki nem láttam, sötét volt a folyosón, rettenetes sok dolog lógott rajta körös körül, és csörömpölt. Ez bejött, akkor láttam, hogy ez Max csak éppen 15 kilóval kövérebb.
És mondta is neki, hogy de meghíztam.
És mondtam is neki, hogy hallod, de meghíztam. Mire a Max is azt mondta, hogy hát tudod, te se fogytál le. És akkor így megint együtt voltak, és megették az eléget heringet, mert közben Agatha sütött heringet a konyhában, de a viszontlátás örömében az odaégett.
Ez bármely könyvében nagyon jó jelent lett volna, nem?
Így van.
Sokat elárul az ő kapcsolatukról is, mert ugye Agatha Christie ráadásul képben volt saját magával kapcsolatban, azért nem volt a kor szépségideája, és viszont ezt nagyon jól tudta viselni. Tehát, hogy neki ez nem volt nagyon bántó.
Remekül, és ebben nagyon sokat segített neki a férje is, Max, akivel eleinte egy kicsit úgy aggódott, hogy hát ő, már hogy Agatha Christie egy kicsit testes, Max meg ilyen törékeny, meg kicsi, és hogy hát, hogy ez... És akkor Max meg ilyen nagyon gáláns, nagyon jó riposztokkal tudta őt megnyugtatni. Azt mondta, hogy nem csak most vagy a kedvenc méretem, hanem mindig az is maradt. és akkor Agatha Christie ezektől megnyugodott. Nagyon nehezen ment hozzá ehhez a fiúhoz egyébként, sokáig tipródott, mert mindenki azt mondta neki, hogy te bolond vagy, ez egy pénztelen hozományvadász, ez téged csak ki akar használni, ne csináld. És különösen nővérének a véleménye volt az, ami nagyon sokat nyomott alatban, de hát mégis hozzáment.
És jól tette.
Jól tette, mert aztán élete végén ez a Max volt az ő támasza, és nagyon híven kitartott mellette.
És milyen jó, hogy ugye a Max szakmájával is megismerkedett, és most vissza is köthetünk ahhoz a fontos elemhez, ami ebbennek a könyvnek is egy ilyen lényegi motivuma, hogy újra és újra visszatér a szerző arra, hogy mi az, amit Agatha Christie életéből, saját történeteiből megkapunk mi a regényeben, de a régészet, meg amit látott ő a világban, ezért az nagyon
Én
jó.
Én azt csodálom Agatha Christie-ben, hogy minden helyzetben föltalálta magát. Föltalálta magát akkor is, amikor ilyen nagyon védett gyermekkor, fiatalkor után egyszer csak az első világháborúban ott találta magát az önkéntes ápolónők között egy kórházban. Ami nem volt egy leányálom. Főleg nem egy viktoriánus leányálom. És a másik meg ez, hogy a második férjének egész egyszerűen a szakmájához ő idomult. Halál boldogan elkezdett neki segíteni ott az ásatáson, elkezdte ecsettel pucoválni a talált cserepeket.
Meg arckrémmel,
igen, tehát hogy kreatívan állt ehhez is hozzá. És aztán még azt is megcsinálta, hogy ugye minden tárgyat, amit találtak, le kellett rajzolni. Nem volt rajzolójuk, vagy csak viszonylag keveset tudott rajzolni, és akkor Agatha Christie elment és vett rajzleckéket, hogy le tudja rajzolni ezeket a leleteket, és onnantól fogva ő rajzolt, akkor fotózta ezeket, előhívta a fényképeket. Ami a kedvencem az, hogy ebben a... Mert azért egy ásatás az nem egy ilyen nagyon kényelmes úri hely. Hogy Agathának volt egy saját ilyen mobil WC-je, amit egy teásládából fabrikáltak valahogy, egy ilyen nagy fadoboz volt, ülőkével. És ezt mindenhova vitték magukkal, és ott a homokban ástak egy kis gödröt, ezt fölé rakták, és akkor kész. És ez volt Agatha WC-je.
Igen, de az is helyes volt, hogy leírja, hogy később, egy későbbi ásatáson, tehát amikor férj és feleség voltak, akkor nem tudom, a munkások pénzét fizette ki, és akkor jöttek a rajongók, akartak vele találkozni.
Így volt, igen.
És akkor, hogy ő ezt szerette is, meg nem is, egyébként is ez a népszerűséggel való kapcsolata neki egy elég érdekes, hogy megtette, amit muszáj volt, de azért nem volt boldog.
Igen, de nem nagyon rajongott ezért a celebségért valóban. Hát nagyon sok művében szerepel ez a keleti kultúra, a gyilkosság Mezopotámiában, aztán Poirot is elmegy oda Egyiptomba, és finnyáskodik, hogy mennyi itt a homok meg a por.
Halál a Níluson, az is.
Igen, halál a Níluson, az a legjobb, amikor kiszállnak mindenfelé, és akkor ott lehet nézelődni a látványosságoknál.
Éppként szerintem sok olvasó ennek a könyvnek, sok olvasója beáll majd a könyves polca elé, és leveszi újra az Agatha Christie krimiket, nem? Tehát én nem emlékszem, hogy van-e olyan, amit kihagytam, de most szívem szerint újraolvasnám a teljes életművet.
Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a könyvet le kellett fordítanom, mert ahhoz, hogy jól meg tudjam csinálni, le kellett vennem újra ezeket a könyveket, amiket már olvastam, mert ugye az ember nem emlékszik minden részletre, és akkor föl kellett lapozni, és nagyon élveztem.
Főleg így, hogy ilyen kis nüansznyi információkat kapunk.
Bizonyám, és mindenre figyelni kell Agatha Christie-nél minden egyes szóra.
Tényleg, a méreg az nem egy gyilkosságban fordul elő, és azt ő nagyon jól megtanulta, amikor a háborúban, aztán egy patikában dolgozott.
Az első könyveiben méreggel gyilkolt, így van ez. Hát a jó író az mindig azzal dolgozik, amit ismer, ezt akkor már nagyon jól ismert. Tehát tudta, hogy melyik méreg mit csinál, hogyan hat, milyen tüneteket okoz, és hogyan kell adagolni.
A nőkről ő mit gondolt? Kik voltak azok a nők, akiket szívesen szerepeltetett?
Hát a kedves nő alakjai, a szimpatikus nő alakjai, azok általában fiatalok és ilyen nagyon önállóak.
Nagyon tudatosak, igen. Mint ő,
olyanok, nem? Mint amilyen ő lehetett, amikor az első házasságába belement, meg annak az idején. Aztán ez a 26-os év változtatott ezen is, és akkor onnantól kezdve egy kicsit más hangú történetek jöttek. Egy kicsit elmentő akkor a pszichológizálás felé, mert hogy neki is a lelkének a gyógyulása volt akkor éppen soron. Hát aztán vannak rendkívül ellenszenves vénasszonyai, akiket egyébként én nagyon szeretek, És van a Miss Marple, aki szintén egy vénasszony, és van, akinek ellenszenves, de többnyire rokonszenvesnek tűnik.
De az érdekes, nem, hogy sokkal pikírtebb és sokkal antipatikusabb volt először, és úgy kell finomítani rajta.
Igen, kezdetekben a Miss Marple nagyon, hát ilyen vidéki, cserfes pletykafészek volt. Egy ilyen vén macska, aki állandóan oda csap. De ne felejtsük el, hogy amikor Miss Marple megszületett, az még a 20-as években volt, tehát Agatha Christie fiatalsága idején. Aztán Miss Marple később kerül elő igazán, amikor Agatha Christie már egy kicsit érettebb volt, és igazán akkor születnek szerintem a nagy Miss Marple írások, amikor már Agatha Christie is kezdi látni, hogy az idős korral mi jár. És akkor Miss Marple is szimpatikusabb lesz. Ez a pikirtség, ez Miss Marple-ből valóban kivész, de az éles látása az megmarad, az, hogy senkinek nem hisz egy szót sem, az is megmarad, és hogy alapvetően nincs jó véleménye az emberi természetről, mert már annyi mindent látott a közvetlen környezetében.
És hogy egy szobából meg lehet oldani a gyilkosságot, nem? Tehát az ő helyhez kötöttsége, vagy az időskora miatti korlátai, és az hihetetlen szellemi frissesség.
De ha már erről van szó, akkor Poirot-nál is látunk igen. ilyet, aki mikor influenzás, akkor a jobb kezét Hastings kapitányt küldi elnyomozni, de Hastings kapitány csak csetlik-botlik a helyszínen, és Poirot meg otthon kigondolja, hogy mi is a tuti.
Arról fontos beszélnünk, hogy Poirot miért belga, miért néz ki úgy, ahogy. Én azon lepődtem meg, hogy ő a Sherlock Holmes ellenpontja. Teljesen más karakter.
Annyi van teljesen ellentéte, hogy ugye Sherlock Holmes az egy tőzsgyökeres brit nyomozó. Poirot pedig belga, tehát egy idegen. Hogy miért belga? Hát azért, mert az első világháború során nagyon sok belga menekült került át Dél-Angliába. És Agatha Christie ezeket látta. Saját bevallása szerint nem volt kapcsolata velük, ez csak egy ilyen ötletet adott neki. Tehát nem brit az a nyomozó, aki ilyen nagyon agyas, ez a Poirot.
És nincs is magas társadalmi pozícióban.
Nem becsülik őt nagyon sokra. Éppen azért, mert idegen. Ahogy nálunk is vidéken van az, hogy hát az csak egy gyütment. Na hát Poirot ilyen gyütment nagyjából ott britek között, de mégis képes arra, hogy őket megszégyenítve mindenre rájöjjön. Én ezt nagyon reményteli álláspontnak gondolom, tehát hogy a legvalószínűtlenebb figura is lehet nagyon kiváló. Vagy hogy aki szemlátomást csak gyöngeségekkel rendelkezik, mert piperkőc, hiú, beképzelt, falánk, rendmániás, kényszeresen rendmániás, ráadásul gyütment. Tehát, hogy ennek ellenére mégis van benne valami, amitől marha jó. És hát Miss Marple-nél is ez a logika megtalálható, tehát ő is öreg asszony, törékeny, vidéken lakik, nincs rálátása a nagy összefüggésekre.
Kertnél tovább nem megy.
Kertjénél tovább nem megy sehova. A barátnőjével a helyi pletykákon rágódik. Egy beszükült világ az övé. És mégis, na hát, mégis a Scotland Yard fő muftiai oda járnak hozzá csókolgatni a kezét, amikor megoldja a bűnügyeket.
Szerintem a hallgatók is érzik, hogy ez nem egy kicsi könyv, azért ez egy 600 oldalas, majdnem 600, 509.
Hál' Istennek jó hosszú volt, sokáig igen. mulattam vele.
Elképesztően izgalmas, tényleg, tehát nagyon jól lehet vele haladni, szóval nincs benne üres járat egy pillanat
sem. Én is így gondolom, és nagyon olvasmányos, tehát a szerző is egy, hát róla is ejtsünk egy pár
igen,
szót.
Mindenképpen.
Ő egy nagyon alapos, nagyon felkészült, hát hogy mondjam, women studies. Erre nem tudom most éppen, hogy magyarul mit kell mondani. Tehát, hogy a nőirodalom, a nők mozgalma, a szüfrazsettektől kezdve a egészen napjainkig. Tehát, hogy ebben a témában ő teljesen otthonosan mozog, és nem csak ír, hanem tévéműsorokat is készít a BBC-nél. És nagyon sikereseket. Úgyhogy ez egy tudós asszony. És igazán meg kell mondani, hogy jó munkát végzett ezzel a könyvvel.
Sipos Katalin műfordítóval beszélgettünk az Agatha Christie Egy sejtelmes nő című könyvről. Lucy Worsley kötetét a Helikon kiadó jelentette meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Remélem, kellemesen telt velünk ez az óra, és érdekes volt, amiről beszélgettünk. Érdemes néhány nap múlva az Eszínház podcast csatornájára ellátogatni, mert ott a Könyvben utazom oldalon megtalálhatjátok ennek a beszélgetésnek a folytatását, amiben hihetetlen érdekes dolgokról beszélgetünk tovább, mégpedig arról, hogy Agatha Christie-nek is volt egy saját démonja, egy rémálma tulajdonképpen, és arról is beszélgetünk, hogy milyen volt ő a színházi közönséggel, hogyan fogadták, hogyha nem krimit írt, hanem valami mást. Szóval szerintem érdekes lesz az is. Látogassatok el majd a Könyvben utazom podcast csatornájára, tehát az Elszínház oldalon. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.